Szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye Jézus élete áttekintése során most már elérkeztünk az utolsó szakaszhoz. A legutóbbi alkalommal arról beszéltünk, hogy hogyan vonult be Jézus Jeruzsálembe messiás királyként, és milyen beszélgetések zajlottak ott, és események a templomban. Természetesen egészen részletesen ezt sem tudjuk venni, csak hogy úgy időrendben mindegyikünknek úgy a fejében a helyén legyen. Tehát egy vasárnapi nap történt, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, ugye most sokat emlegetik ezt a bizonyos virágvasárnapot, és utána hétfő, szerda, péntek, csütörtök Jézus még mindig a templomban tanított. Mindig éjszakára kiment Jézus Betániába, mert arra törekedtek, hogy valami esti órába fogják el, vagy éjszakai órába. Így olvassuk Lukács evangéliumában, hogy zenebona nélkül akarták elfogni, vagyis amikor nincsen körülötte az a tömeg, akik hálás érdeklődéssel hallgatják, és akik esetleg felzendülnének, ha ők megpróbálják Jézust elfogni. Reggelenként azonban visszament a városba, és hogy így mondjam, elfoglalta a templomot, ahol gyógyított, tanított ezeken az utolsó napokon. És amikor utoljára kijött a templomból, ő tudta, hogy még egyszer a templomba ő nem fog megjelenni, akkor a következőt mondta. Máté evangélium a 23. fejezetében, így olvasom, a 37. verstől a 39-ig. Hozzáteszem, hogy előtte elmondta a farizeusok és az írástudók elleni nagy bádbeszédét. Ha valakinek lesz ideje rá, ajánlom, hogy olvassa el ezt a beszédet, ezzel itt mi külön nem tudunk foglalkozni, de egy drámai beszéd. Szóval Jézus ezt tényleg csak úgy mondhatta el, hogy már annál jobban gyűlölni nem tudják, és úgy is tudja, hogy egy-két nap és az ő sorsa bevégeztetik, így mondhatta el ezt a beszédet, amiben ezt az egész hamis vallásosságot és a vallási vezető gőgét és képmutatását kendőzetlenül leleplezte. És utána ezt mondta, a 37. verstől olvasom, tehát Máté evangélium a 23. fejezetéből, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéi szárnyai alá, és te nem akartad. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, míg nem ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Tehát Jézus, hogy így mondjam, már befejezetnek látja a történetet Jeruzsálemmel. Ugye emlékszünk, hogy már bevonulásakor is megrendülten sírt Jeruzsálem felett. Elmondta még, hogy bárcsak a mostani napodon is megismernéd, amelyek a békességedre valók, de tudta, hogy ez nem fog bekövetkezni. És itt is kimondja ezt, hogy ő védelmet akart nekik nyújtani és oltalmazni őket, de nem akarta. A város túlnyomó többség ezt nem akarta. És érdekes ez a 38. vers, nem tudom, sejtjük-e, hogy mire mondta azt Jézus, hogy pusztán hagyatik a ti házatok a jeruzsálemi templomra, és arra utalt, hogy ami ezt templomlá tenné, az élő Istennek a jelenléte, az távozik innét. Érdemes összehasonlítani, hogy előzőleg Jézus még azt mondta, hogy az én atyám háza, ezt mondta a jeruzsálemi templomról, és hogy imádság házának hivatik minden nép számára, most már csak így utalt rá, hogy a ti házatok, amihez Istennek most már nincs köze, folyhatnak itt a szertartások, de ő nincsen jelen. És amikor ezt mondta, hogy mostantól fogva nem láttok engem, mindaddig, míg ezt mondjátok, áldott, aki jön az Úrnak nevében, ugye ezzel arra utalt, hogy ő többet ennek a templomnak a küszöbét nem lépi át, és majd csak visszajövetelekor találkoznak vele ismét az ő tanítványai. Ezt mondta a tömeg akkor is, mikor őt ünnepélyesen kísérték Jeruzsálembe, áldott, aki jön az Úr nevében. És Jézus arra utalt, hogy ismétlődik majd az ő ünnepélyes megjelenése, és akkor mindenki messiás királyként fogja tisztelni, amikor majd dicsőségben visszatér. Valószínűleg ezeket a szavait nem tudták fölfogni egészen, vagy feldolgozni Jézus tanítványai, mert úgy olvassuk a 24. fejezet első versében, és kijövén Jézus a templomból továbbment, és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. Tehát a tanítványokat nagyon foglalkoztathatta, hogy Jézus azt mondta, hogy pusztán hagyatik a ti házatok, és mikor kijöttek a templomból, és egy kicsit már tovább mentek, még a tanítványai mutogatták neki a templom épületeit. Lukács evangéliumában úgy olvassuk, hogy így szóltak hozzá, Mester, nézd, micsoda kövek. Ugyanis még az a heródesi építkezés is, amely időszámításunk előtt 19-ben kezdődött, és már Jézus fellépésekor ér csak véget, ennél az építkezésnél is ilyen hatalmas, egybefaragott köveket használtak. És ahogyan így mutatták neki a templom épületeit, mint a minden zsidó embernek a büszkesége és a dicsősége volt, bizonyára rettenetesen megdöbbentek, mikor azt mondta Jézus, bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. Ugye ez szinte olyan hihetetlennek látszott, hogy ez a fenséges, hatalmas építmény, ez leromboltatik. És így olvasom tovább a 3. verstől. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Ugye Jézus sokszor időzött az olajfák hegyén tanítványaival, egy ilyen ligetes rész volt ez, és mikor már csak magukban voltak, akkor, hogy így mondjam, bizalmasan a tanítványok feltették a kérdést, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, amiről Jézus beszélt, hogy itt kőkövön nem marad. És hozzátették, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Felteszem a kérdést, elevenen hangzik ez a kérdés ma is? Hogy nem gondoltuk, hogy megérjük, hogy a legkülönbözőbb emberek vagy szakértők ennyit emlegessék a világ békét, vagy a világ békét, vagy a lehetséges világpusztulást. Én emlékszem rá, hogy 1965-ben jelent meg Magyarországon egy könyv, az a szocializmus-kommunizmus idején nagy dolog volt. Fritz Bade, egy keletnémet közgazdász írta, és az volt a címe, hogy versenyfutása 2000. évig, földi paradicsom vagy világpusztulás. Emlékezetem szerint ez volt a legelső, legalábbis itt Magyarországon, ez a könyv, amelyik fölvetette ezt a gondolatot, hogy esetleg a modern civilizáció egy világpusztulásba torkolhat. Ezért nekünk nagyon eleven ez a kérdés, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. De azt is láthatjuk, hogy a tanítványok ezt összekapcsolták Jeruzsálem pusztulásával, illetve a templom pusztulásával. Hát ők úgy gondolták, hogy ha itt kőkövön nem marad ebből a templomból, az csak a világ vége lehet. És mivel annyit már megértettek Jézus tanításaiból, hogy ő elmegy és majd visszatér, azért ezt meg a világ végét meg összekapcsolták Jézus visszajövetelével. És így tulajdonképpen három dologra kérdeztek rá egyszerre, hogy mikor következik be Jeruzsálemnek ez a pusztulása, amiről Jézus beszél, micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének. És tulajdonképpen mind a kettővel kapcsolatban két kérdést tettek fel. Az egyik az, hogy mikor, a másik pedig az, hogy milyen jele lesz, milyen előjele lesz. És ha utána elolvassuk ezt a beszédet, látjuk, hogy Jézus nem utasította el a kérdést, hanem nagyon részletesen válaszolt rá. Ezzel vezette be, így olvasom a 4. és 5. verset, és Jézus felelvé mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Gondolom, hogy ez a nyomatékos bevezetés mindannyiunknak arra utal, hogy sok hitetés, sok hamis elképzelés és híresztelés lesz Jézus eljövetelét és a világ végét illetően, mert ennyire hangsúlyozta, meglássátok, vagyis jól figyeljetek arra, amit mondok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És azt mondta, sokan jönnek, az én nevemben is jönnek, és sokakat elhitetnek, és fals, téves dolgokat beszélnek ezekről. Nos tehát akkor a 6. verstől terjedt tulajdonképpen egészen a 25. fejezet végéig Jézusnak a válasza. De mi ebből csak egy résszel fogunk foglalkozni, a 6. verstől a 31. terjedő szakasszal. De mielőtt ezt a részletet megismernénk, szeretném elolvasni a 32-től a 36. verset. Ugyanis a tanítványok ilyen sorrendben kérdezték Jézust, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz, de amikor Jézus válaszolt, megfordította a sorrendet. Előbb beszélt a jelekről, és utána válaszolt a mikor kérdésre. És ennek megvan az oka. Ugye a tanítványok nem tudták a gondolataikban szétválasztani ezt a három dolgot, és hogy így mondjam, Jézus rájuk hagyta. Mert látta, hogy felkészületlenek még arra, hogy szembenézzenek azzal, hogy ő elmegy, és aztán hosszú idő telik el, míg visszatér. A tanítványok valahogy úgy lehettek ezzel, hogy ha a mester elmegy is, bizonyára csak hamar visszatér. És tudta Jézus, hogy ezt még nagyon nehezen fognák fel, vagy viselnék el ezt a gondolatot. És a jelekről tudott együtt beszélni. Mert a két esemény között, Jeruzsálem pusztulása és a világ vége között van egy bizonyos összefüggés. Mert a Jeruzsálem pusztulása az egy város kegyelem idejének a lejártakor történt. Amikor az isteni kegyelmet visszautasította, és hogy így mondjam, Isten kiszolgáltatta ellenségeinek. És a Biblia arról beszél, hogy az emberi történelem végén a gonoszság megint megsokasodik, és az Isten jelenléte egy rövid időre visszavonul, és hagyja kiteljesedni ezt. Ezért a bűn megsokasodásának és a körülményeknek, amelyek ezt előidézik, ezekben van hasonlóság, vannak közös vonások, és ezért Jézus a jelekről együtt beszélt. De a mikor kérdésnél ott már nem lehetett együtt szólni, mert a két esemény között, Jeruzsálem pusztulása és a világ vége, illetve Jézus eljövetele, nagyon nagy a különbség. És ezért olvasom most el előre a 32. verstől a 36-ig, hogy miután a jelekről beszélt, mit válaszolt Jézus a mikor kérdésre. Így mondta, a fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ez az általános törvényszerűség. Most nálunk egy kicsit ugye másképp volt, mert már kezdtek egy kicsit rügyezni, ha nem is levelezni, de rügyezni a fák, és visszajött a tél, ez is azt mutatja, hogy megbojdult a normális rend. Akkor még Jézus nyugodtan mondhatta, hogy amikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Tehát ezt a jelekről mondta. És erre még majd visszatérünk. És a 34-től 36. versben találjuk a válaszát a mikor kérdésre. Majd hangsúlyosan olvasom a mutató névmásokat, és figyeljünk meg itt egy különbséget. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Biztos észrevettük, hogy egy szót másképp olvastam a 34. versben, mert ott így mondja a Károlyi fordítás, bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. De azért mondom még a görög szót is, mert rá fogunk ismerni, az az eredeti görög szó itt, hogy genea. Ebből van a latin generáció. Tehát nem nemzetségről van szó, hanem nemzedékről. Nem múlik el egy emberöltő. Ez a nemzedék, ez az emberöltő, amiben most vagyunk. És mindezek meglesznek. Észrevesszük, hogy itt Jézus közelre mutató névmással beszél. El nem múlik ez a nemzedék, míg nem mindezek meglesznek. És utána pedig azt mondja, arról a napról és arról az óráról senki semmit nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. Mintha azt mondta volna Jézus, mikor a mikor kérdésre válaszolt, két dologról kérdeztetek engem valójában, ami a közelebbit illeti, nem múlik el ez a nemzedék, és be fog következni. Tudnélik Jeruzsálem pusztulása, hogy itt kőkövön nem marad. Tehát az a nemzedék mindenki nem fejeződik be, az az emberöltő. és utána, mintha így folytatta volna, ami a távolabbi dolgot illeti, amiről kérdeztetek, az én eljövetelem és a világ vége, nos, arról a napról és arról az óráról senki semmit nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. De jól figyeljük meg, hogy a dátumát nem tudja ugyan senki, de a jelekről Jézus hogy beszélt? Azt mondta, amikor mindezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Tehát a pontos idejét nem lehet tudni, de a közelségére a jelekből következtetni lehet. Ugye ez volt Jézus mondani valójának a lényege. Felteszem a kérdést, beteljesedett Jézus szava, hogy nem múlt el az a nemzedék, és Jeruzsálem elpusztult? Úgy van. Tehát Jézus 31-ben halt meg, a bibliai kronológia szerint, és 70-ben pusztult el Jeruzsálem. Tehát ez egy emberöltön belül bekövetkezett, amit Jeruzsálemre vonatkozóan mondott. De most nézzük akkor a jeleket, mert azt mondta, hogy ezekből lehet következtetni, hogy mikor van közel az ajtó előtt. És a jelekről együtt beszélt. Vonatkozik Jeruzsálem pusztulására, de vonatkozik a világ végére is. Akkor olvasom a 6. verstől. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Itt megállok egy pillanatra, mert van itt egy érdekes szó. Rájövünk, hogy melyik? A 8. versnél álltam meg, ami jelzi, hogy itt valami szakaszhatár van. Amit eddig mondott, az kezdet. Az kezdet. Tehát ezekkel a dolgokkal kezdődik az, hogy bekövetkezik a vég. És még érdekesebb, hogyha tudjuk, hogy az eredeti szövegben nem így van, hogy mindez a sok nyomorúság kezdete, hanem úgy van, hogy a vajúdási fájdalmak kezdete. Sokat mondó ez a hasonlat? Hát amikor a kisbaba születése előtt elindulnak a vajúdási fájdalmak, attól kezdve mindenki halálos komolyan veszi a dolgot, igaz? A kismama is, meg a környezete is, mert ugye igenkor lehetne mondani, hogy felkiáltó jellel elkezdődött. Azt nem lehet tudni, hogy mennyi ideig tart, hogy pontosan, de hogy az biztos, hogy majd sűrűsödni fognak, hevesebbé válnak ezek a fájások, és a gyermek megszületésében végződik. Úgyhogy ez egy nagyon beszédes hasonlat. Egyébként a Bibliában még kétszer szerepel, maga Jézus egy más alkalommal is alkalmazta ezt, és a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében is Pál apostol azt írja, hogy mint a vajúdási fájdalom a terhes asszonyra, úgy fognak következni ezek a végső nehézségek Jézus eljövetele előtt. Nézzük meg, hogy milyen jelenségeket sorol itt Jézus. És most itt Jeruzsálem pusztulását nem emlegetem, mert ez annyira nem fontos nekünk, majd csak egy ponton mutatok rá, hogy Jeruzsálemre hogy vonatkozott. Főként most azt nézzük, hogy a Jézus visszajövetelére és a világ végére vonatkozóan mit mond itt. Így olvastuk, hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Én mindig úgy elgondolkozom ezen, hogy a híreket is említi. Megkérdezem, Jézus korában volt olyan jelentőségük a híreknek, mint ma? Hát biztos, hogy nem. Hát nem voltak tömeghírközlő eszközök. Megkérdezem, ma nagy szerepet játszik az emberek életében a hírek hallgatása vagy olvasása? Hát akár újság, televízió, rádió, tehát nem csak az érint bennünket, ami ott rögtön közvetlenül körülöttünk történik, hanem a hírek, ugye az egész világról. És komolyan arra lehet gondolni, hogy Jézus itt előre tekint az ő eljövetele idejére, az isteni előrelátással, mint aki abszolút tisztában van a jövővel, és tudja, hogy az emberek nem csak bizonyos konfliktusoknak lesznek részesei, hanem állandóan hallanak híreket. És ezek a hírek is sokkolóak a világ minden részéről. És aztán így mondja tovább, meglássátok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Sokszor hallatszik ilyen vád, hogy hogy hát sokszor várták Jézust, és vannak ilyen fantaszta álmodozók, akik egy természeti katasztrófára vagy egy háborúra mindjárt azt gondolják, hogy ez itt van a Jézus eljövetele, vagy itt van a világ vége. De nézzük meg, hogy Jézus beszéde egészen más irányú, mert pont azt mondja a tanítványainak, hogy hallanotok kell, de ti ne rémüljetek meg. Mert azt mondja, mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Tehát nem arra buzdít Jézus, hogy ijedezzünk, hogyha hallunk háborúk híreit, vagy valami rendkívül dolog történik, mindjárt azt kiáltsuk, hogy itt a világ vége. Éppen ellenkezőleg arra akarja megtanítani a tanítványait, hogy mint egy térképen tudjanak tájékozódni az ő beszéde alapján, és például tudják, hogy ez még nem itt a vég, ez még csak kezdet. Ez még nem azt jelenti, hogy azonnal itt a világ vége. Nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumánál ugyanezen a helyen azt olvassuk, tehát ezt is mondta Jézus, ugye kiegészítik egymást a különböző evangéliumok, nem jön mindjárt a vég. Tehát mikor ezeket tapasztaljátok, nem jön mindjárt a vég. De nézzük meg, hogy nem csak a háborúkról beszél, hanem figyeljünk tovább, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, dökhalálok, mai nyelven ezt így mondhatnánk, járványok, és földindulások mindenfelé. Tehát akkor összesen 4 dolgot mondott Jézus. Háborúk és háborúk hírei, ami egy ilyen csillapíthatatlan, ismétlődő konfliktusra utal, hogy nemzet nemzet ellen, ország ország ellen, és utána így folytatja tovább, hogy éhségek, járványok és földindulások mindenfelé. Gondolom, hogy sok minden eszünkbe jut, mert ugye mindig azt foglalkoztat bennünket, na és ebből mi vonatkozik ránk. Ha most mi is be akarjuk tájolni magunkat, hogy hol vagyunk, miután, ahogy említettem, most már azért egyre többet hallunk arról, hogy a földi civilizációnak egy lehetséges összeomlása. Ugye 1972-ben, amikor a Római Klub nevű tudós társaság közzétette azt a jelentését, aminek ez volt a címe, hogy a növekedés határai, azóta tulajdonképpen ezt nem lehet elfelejteni, és újra és újra hallunk ennek a lehetőségéről. És akkor mit mondhatunk, ha szembesítjük azzal, amit Jézus mond? Én szeretnék egy néhány sort idézni egy cikkből, ez még 2010 januárjában jelent meg, egy Zsolnai László nevű közgazdász professzorral folyt egy beszélgetés, és ugye a világgazdasági válság kapcsán kezdtek vele beszélgetni, aztán az interjú során átment a beszélgetés az ökológiai problémákra is, és itt szó szerint olvasom, hogy mit idézett ez a Zsolnai László, tulajdonképpen nem a saját megállapításait mondta, hanem egy James Lovelock nevű szakértőnek a véleményét idézte. Olvasom. A kiváló ökológus James Lovelock szerint a klímakatasztrófa 100 éven belül elkerülhetetlenül bekövetkezik, és csupán 500 milliárd ember éli majd túl, prognosztizálta ez a James Lovelock. És megkérdezi tőle a riporter, pontosan mit akar az, hogy klímakatasztrófa? Megkérdezi Zsolnai Lászlótól. A válasz, azt, hogy hirtelen néhány év alatt bekövetkezhet a jelentős átlag hőmérséklet emelkedés, márpedig ilyen rövid idő alatt a természet és az emberi társadalom sem képes alkalmazkodni. Gondolom, sokszor hallottuk mi is azt, hogy hát voltak időjárási viszontagságok régebben is, és a természet az nagyon alkalmazkodó képes. Előbb vagy utóbb alkalmazkodik, meg az ember is alkalmazkodik a körülményekhez. De ugye ezt hívják nem klímaváltozásnak, mert az más, klímaváltozás, hanem klímakatasztrófának. Amikor olyan rövid idő alatt következik be jelentős átlag hőmérséklet emelkedés, hogy ennyire rövid idő alatt sem a természet, sem az emberi társadalom nem tud hozzá alkalmazkodni. És utána így folytatja. Lovelock szerint Afrika és Ázsia nagy részén elviselhetetlen klimatikus viszonyokat teremt a felmelegedés. Nem lesz élelem, milliárdszám indulnak migránsok a kevésbé forró vidékek, egyebek közt Európa felé. Őket csak erőszakkal lehet megállítani. a konfliktusokat pedig járványok követik. Mindez már az unokáink életében bekövetkezhet. Engem azért lepett meg ez a cikk, mert szinte a földindulásokat nem, de azon kívül mindent sorol abból, amit Jézus mondott. Beszél ugye éhségekről, járványokról, háborúkról, hogy ezeket csak erőszakkal lehet megállítani. És akkor hát most már tegyük fel egyenesen a kérdést, hogy valamit a mi korunkra lehet következtetni ezekből, amit Jézus mondott, hogy mi a vajudási fájdalma kezdete. Én azt gondolom, hogy igen. És azt, hogy, de azt, hogy csak még a kezdet. Ez még csak a kezdet. És az is kérdés, hogy a kezdetnek is nem a kezdete. Mert ugye gondoljunk arra, hogy olyan nincs olyan idő, amikor háború nem dúl valahol, és ugye a 2001-es New York-i kereskedelmi központ elleni támadás óta ugye beszélnek, hogy folyamatos az erőszak elleni háború, és ez egy sajátos világháború, de azért ezzel együtt nem tudjuk, hogy nem igazán ezután teljesednek-e Jézus szavai. Engem például nagyon elgondolkoztat is, hogy mi lesz például itt, ugye Irán körül. Gondolom mások is gondolkoznak rajta, mert most már éppen most mesélte valaki, aki meghallgatta Obama beszédét, ahogy ugye hosszú beszédet tartott angol nyelven most az izraeli útja során, és azt mondta, hogy körülbelül egy éve van Iránnak arra, egy évig tart még, míg akár már interkontinentális atomtöltetű rakétát is tud gyártani, és arról a veszélyről beszélt, hogy Irán felfegyverezhet terrorista csoportokat ilyen atomtöltetű fegyverekkel, és ez beláthatatlan káoszba borítaná a világot, hogy ezt már mindenképp meg kell akadályozni. Hogy sikerül-e diplomáciai békés úton Iránt leszerelni, vagy pedig beindul borzasztó háború, nem tudjuk. Ugye erről fogalmunk sincs. Tudjuk, hogy az iszlám tavaszból valójában egészen más lett, nem demokratizálódás, hanem az iszlám szélsőségesek kerülnek mindenütt hatalomra. És ez a nyugat és az iszlám közötti ellenségeskedés, hogy ez hogy fog véget érni, valahogy valamilyen úton levezetődik, vagy pedig háborúkba torkollik, igazán nem tudjuk. Igen, hát ők azért kisebb veszély, de ők is mozgolódnak, tehát nem tudjuk igazán, hogy ez a hallanotok kell majd háborúkra és háborúk híreiről, ez nem ezután bontakezik-e még ki sokkal hevesebben, mint ahogy most tudunk erről. Aztán ugye itt vannak az éhségek. Hát az éhségekről mindig úgy gondolkoztunk, hogy hát az Afrikában van, az egy boldogtalan földrész, ott volt, van, lesz éhezés, látjuk a képeket ezekről a csontra soványodott szegény kis néger gyerekekről, meg kiaszott állatcsordákról. Hát ez ugye Afrikában sajnos mindig van. De azt nem gondoltuk, hogy ez más földrészeket is elérhet. De ugye itt nagyon sokan emlegetik ugye a túlnépesedés problémáját. Ugye a 7 milliárdot elhagyta az emberiség, és ha nem lennének háborús konfliktusok, meg annyi visszaélés, már akkor is lassan kétséges a Földnek az eltartó képessége. Ugye ma már ilyeneket mondanak, ez például nemrégiben mondta Pálinkás József, Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke, azzal kapcsolatban, hogy megdől a fejlődésbe, a vége láthatatlan fejlődésbe vetett vakhit. Azt mondta, tudomásul kell venni, hogy véges rendszerben végtelen fejlődés elképzelhetetlen és lehetetlen. Tehát, hogy a mi földünknek van egy eltartó képessége, és ebben a véges rendszerben a végtelen fejlődés, akár gazdaságilag, akár népességszaporulatban elképzelhetetlen, illetve lehetetlen. Tehát elgondolkoztató az is, hogy a természeti katasztrófák mennyi terméskiesést okoznak. Hát ezt még úgy tolerálják, ugye? Még túl lehet rajta lépni, de ha ennyire állandósodnak a természeti katasztrófák, és ennyire kockázatossá válik, hogy egy-egy esztendőnek a termése beérik-e, ugye például nagyon húzták a vészharangot, nem is emlékszem pontosan, hogy tavaly volt, vagy tavaly előtt, amikor mondták azt, hogy egyszerre volt aszály a közép-amerikai nagy gabonatermelő területeken, az orosz nagy gabonatermelő területeken, és hogy ez az egész világ élelmezést válságba sodorja, és nagyon alacsonyra szállt le a gabonatartalék. De ki tudja, hogyha ezek a rendellenességek tovább fokozódnak, az éhségek nem jelentenek-e még sokkal komolyabb problémát, és nem terjednek-e ki jobban. A járványok. Tényleg azt mondhatjuk, hogy a kezdetnek is a kezdetén vagyunk, mert eddig csak olyan kísértetként jártak körülöttünk, ugye madárinfluenza, sertésinfluenza, ebola vírus, de a múlt század eleje óta, amikor az a bizonyos spanyol nátha rengeteg áldozatot szedett, olyan egészen drasztikus járvány azért nem volt. De itt erről is szó van. Persze mindenki érzi, hogy ezek összefüggnek, ugye, ha fogy az energia, fogy az élelem, fogy a víz, akkor sokkal könnyebben támadnak háborús konfliktusok e körül. És hogyha a globális felmelegedés, az kedvez a járványoknak is, ugye, tehát ezeknek a kórokozók elszaporodásának. És végül azt mondja, hogy földindulások is mindenfelé. Hát ez mondjuk nagyon feltűnő. Igaz, hogy szeizmográf nem olyan régen van, és a múlt század vége óta nagyjából lehet az összehasonlítást tenni, azóta vannak pontos feljegyzések. Bocsánat, nem a múlt század, a 19. század vége óta, azóta vannak ugye pontos feljegyzések, de valami elképesztő mennyiségben szaporodnak, és vannak olyan vélemények, hogyha a globális felmelegedés eléri a nagy tektonikus lemezeket, azoknak a milliméteres tágulása is már nagyon súlyos földrengéseket okozhat. Tehát ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól, ezt nagyon fontos látni, hanem összetartoznak. És én valahol úgy gondolom, hogy a kezdet kezdetén, de ott vagyunk. Mert ez a tünet együttes annyira itt van a látóhatáron, és annyira nem látszik kiút belőle. És nézzük akkor tovább, hogy Jézus hogyan folytatta. A 9. verstől. Ne felejtsük el, hogy Jézus közvetlen tanítványaihoz szól, és nekik mondja, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ugye észrevesszük, hogy itt megint van egy ilyen szakaszhatár, mert azt mondja, akkor jön el a vég. És miről van itt szó a 9-től a 14. versben? Ugye, ha ezek a vajudási fájdalmak, ezek fokozódnak, mert ugye nem azt jelentik ezek a szakaszhatárok, hogy ez a kezdet is akkor véget ér, és akkor más dolgok jönnek, hanem az tovább folyik. Az egészen végig folyik, hogy ezek a jelenségek szaporodnak és erősödnek, és el tudjuk képzelni, hogy ezek milyen pszichikai hangulatot teremtenek. Az emberek egyre idegesebbek, egyre jobban magyarázatokat követelnek, és Jézus azt mondja, hogy ebben a helyzetben sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. Tehát nagyon nagy hitetések lesznek, mikor ilyen lázas állapotba kerül az emberiség, és nem lát kiutat ebből a helyzetből, akkor nagyon izgatott lesz a hangulat, és mindenki keresi részben a megoldást, illetve egyáltalán a magyarázatot arra, ami történik. És itt nagyon, nagyon nagy konfliktusok lesznek. És kiderül, hogy elsősorban a hamis proféták és a Jézus tanítványai által képviselt valódi evangélium között. Mert azzal szemben, hogy sok hamis proféta támad, és sokakat elhitetnek, amit a 11. versben mond, ott vannak a Krisztus tanítványai, akik majd nyilván ők valósítják meg azt, amiről a 14. vers beszél, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ugye tehát a hiteles, a Jézusi evangélium is hirdettetik. Egyik oldalon ott van a sok hamis proféta, akik sokakat elhitetnek, a másik oldalon ott vannak a Krisztus tanítványai, akik majd megszólaltatják Isten országának ezt az evangéliumát, a hiteleset, azt, amit Jézus tanított, azt, amit Jézus képviselt. És elképzelhető, hogy a kettő között konfliktus alakul ki. Tehát ezek a jelenségek, amelyekről Jézus szólt, egy nagyon feszült pszichikai állapotot teremtenek az emberek között, és ezt nem is nagyon lehet másképpen elképzelni. De szeretnék most arról szólni, hogy hol van ebben a vigasztalás, mert egyikünk se szívesen hal nehézségekről, azt mondjuk eddig is volt belőlük elég, és hogy így mondjam, nem vágyunk egy olyan jövőképre, hogy ez még csak a kezdet, és még nehezebb idők jönnek, és ezek a jelenségek szaporodnak. De én szeretnék hangsúlyt tenni a bátorításra és a vigasztalásra. Mert ugye az első szakasznál, amikor Jézus a kezdetről beszélt, azt mondta, hogy meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt a vég, nem jön mindjárt a vég. És feltenném ezt a kérdést, miért nem? Hiszen ezek nagyon veszélyes jelenségek. Kiegészítésül hivatkozom Jelenések könyve 7. fejezetének az első verseire, ahol azt olvassuk, hogy Isten parancsot ad az angyalainak, hogy az elszabadulni akaró pusztító erőket fogják vissza, fékezzék. Azt a parancsot adja nekik, hogy ne ártsanak se a földnek, se a tengernek, se semmi élőfának. Különben ez is nagyon érdekes, mert olyan veszedelemre utal, ami a földet, a tengert, az élőfákat, minden életet veszélyeztet. De azt mondja, megparancsolja angyalainak, hogy valahonnét a háttérből ki tudja hogyan, de fékezzék ezeket az erőket, lassítsák ezt a folyamatot, amíg Isten oltalom alá nem helyezi, így mondja jelképesen, el nem pecsételi mindazokat, akik benne bíznak. Megkérdezem, nagy vigasztalás ez? Tehát úgy kell fölfognunk, hogy ha Isten nem tenne semmit, akkor nagyon gyorsan elhatnának a háborúk, a földindulások, az éhségek, a járványok. Mikor ugye itt öldösték az állatokat 1000 számra, és már mindenki attól félt, hogy jön a járvány, és aztán mégse jött, akkor nekem az jutott eszembe, vajon ez is az, amiről a Biblia beszél, hogy Isten lefékezi, el akar indulni, de lefékezi, lelassítja, hogy ne zúduljon egyszerre az emberekre mindez. Meg nem akadályozhatja, vagy teljesen el nem tüntetheti ezeket, mert meg kell engednie, hogy a bűn végső következményei megmutatkozzanak, de az irgalmával és a kegyelmével, hogy így mondjam, mérsékli, visszafogja ezeket a folyamatokat. És hányszor gondoltuk azt, hogy na most kirobban valami nemzetközi konfliktus, ugye? Aztán mégsem. Aztán mégis csend lett. Tehát úgy gondolom, ezek mind annak a beteljesedései, hogy Isten még visszatartja ezeket az elszabadulni akaró pusztító erőket. És azután itt, amikor beszél arról, hogy majd vita helyzet lesz, meg konfliktus lesz abból, hogy hogy kell értelmezni ezeket az eseményeket, és hogy itt kimond igazat, és ki hamisan profétál, akkor itt is van egy vigasztalás, így olvassuk a 13. versben, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, más szavakkal megtartatik. Tehát itt utal arra, hogy Isten megtart embereket, és erőt ad nekik ahhoz, hogy az Isten országának evangéliuma mellett kitartsanak, és azt képviseljék. És mindjárt olvasom tovább a 15. verstől. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A ház tetején lévő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn lévő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. Jaj, pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen se szombatnapon. És utána már következik, mert akkor nagy nyomorúság lesz. Ugye már előzőleg kimondta, hogy ha ez a nagy evangélium hirdetés megtörtént, ami ugye azért még nem volt. Ha belegondolunk, a világon most annyiféle keresztény felekezet van, és annyiféle vallási irányzat, ugye egy nagy vallási szinkretizmus is van, ahogyan ugye keverednek a népek, és utaznak az emberek egyik földrészről a másikra, meg költöznek, de ezt még nem értük meg, hogy Isten országának ez az evangélium, a hiteles krisztusi evangélium az egész földön bizonyságul minden népnek hirdetetik. Ez a legbiztosabb jele annak, hogy eljön a vég, mert azt mondta Jézus, akkor eljön a vég. Tehát amíg ez nincsen, addig addig nincs itt a világ vége. És látjuk itt is az összefüggést ezekkel a szelek visszatartásával, mintha csak azt olvashatnánk ki a Bibliából, hogy Isten addig tartatja vissza ezeket a pusztító erőket, addig mérsékli, hogy kifejtsék a teljes hatásukat, míg ez az evangélium hirdetés megtörténik. Hogy minden embernek oltalmat kínáljon Istennél, minden embert megtérésre szólítson, minden embert felkészítsen arra, ami következik, és mindenkinek esélyt adjon, hogy az Isten oltalmát élvezhesse a végső kritikus időben. És ez nagyon-nagyon bátorító, hogy addig nem jön el a vég, de akkor eljön a vég. És mi ez a futás, amiről olvastunk? Itt rá kell térnem arra, hogy hogyan teljesedett ez Jeruzsálem pusztulásánál. Jézus azt mondta a tanítványának, hogy látjátok, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, és hozzátette, aki olvassa, értse meg, hogy ez egy nagyon fontos hivatkozás Jézus beszédében Dániel könyvére. Dániel könyvében a végről rengeteg szó esik, hogy lesz a vég, mint lesz a vég, végidő, és Jézus, mintha azt mondaná, bővebben sok mindent megtudtok Dániel könyvéből. És egy Lukács evangéliumában ugyanezt a részletet úgy olvassuk, mikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett a pusztulása. Ugyanis a pusztító utálatosság jelképesen Rómára utal a Bibliában, a pogány római birodalomra elsődlegesen, és Jézus azt mondta, hogy mikor ennek a seregeit látjátok Jeruzsálem körül, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett a pusztulása. Itt van nálam Józsefus Flavius zsidó háború című könyve, és ebből szeretnék néhány sort idézni. Egy nagyon érdekes részlet van benne, ugyanis az történt, hogy a zsidó-római háború, ugye a zsidók szabadságharca a rómaiak ellen, az 66-ban kezdődött, és csak 4 év múlva 70-ben pusztult el a város. De mindjárt az elején, 66-ban egy Cestius nevű római hadvezér azonnal körülzárta Jeruzsálemet. És amikor ez megtörtént, a városban lakó keresztényeknek, ahogy ezt az ókeresztény irodalomból tudjuk, rögtön eszükbe jutott Jézus jövendőlése, hogy mikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, avagy a pusztító utálatosságot a szent helyen, akkor ti rögtön tudjátok meg, hogy itt van a pusztulása, és akik Júdeában lesznek, Jeruzsálemben is a környékén, azok fussanak a hegyekre. És ez egy történelmi tény, régi feljegyzések szólnak róla, hogy a Jeruzsálemben élő zsidó keresztények, vagy zsidóból lett keresztények, azok mind elhagyták a várost, Jézusnak az intelméről megemlékezve, és a Jordánon túl egy hegyvidékre, a Pella városába menekültek. És Józsefus Flavius, ugye, aki átélője volt a zsidó-római háborúnak, ő maga is felkelő volt, aztán átállt a rómaiak oldalára, és megírta ennek a szörnyűséges háborúnak a történetét, a következőket írja, és majd nem tudom, hogy ha olvasom, fölfigyelünk-e benne egy érdekes szóra. Azt írja, ha Cestius, tehát 66-ban, amikor először körülfogták Jeruzsálemet, még rövid ideig folytatja az ostromot, bizonyára gyorsan elfoglalhatta volna a várost. Ugyanis Cestius, akinek nem volt tudomása az ostromlottak kétségbeesett helyzetéről, sem pedig a nép hangulatáról, váratlanul parancsot adott katonáinak a visszavonulásra, ám bár semmi kudarc nem érte, mégis elcsüggett, és érthetetlen módon távozott a városból. Melyik kifejezés érdekes benne? Érthetetlen módon távozott a városból. Azt mondja, nem lehetett megmagyarázni, hogy semmi kudarc nem érte, és mégis parancsot adott a visszavonulásra a katonáinak. Így mondja, még egyszer olvasom, ám bár semmi kudarc nem érte, mégis elcsüggett, és érthetetlen módon távozott a városból. Tehát felhagyott az ostrommal, és ekkor az történt, hogy a Jeruzsálemben lévő szabadságharcosok, a felkelő sereg, ugye elkezdték üldözni Cestius seregét egészen az ország határáig. És ez alatt az idő alatt menekültek ki a keresztények Jeruzsálemből. Azért kellett ezt az időt kihasználniuk, mert ugye egy nemzeti szabadságharc idején, ha valaki rémhír terjesztő vagy vészmadárként menekül a városból, ugye az hazafiatlanságnak számít, és ezek az elszánt felkelők felkoncolhatták volna őket. És nagyon érdekes az is, amit Josephus Flavius egy-két sorral később ír, ezt írja. Cestius veresége után sok tekintélyes zsidó elhagyta a várost, mintha süllyedő hajóról menekült volna. Nem mondja, hogy ezek keresztények voltak, de megemlékezik arról, hogy sok zsidó elhagyta a várost, mintha süllyedő hajóról menekült volna. Így teljesedett be Jézus szava. Nem csodálatos, hogy Isten így gondoskodott azokról, akik benne bíznak? Előre megmondta nekik, hogy erre a jelre meneküljenek, egész Júdeából a Jordánon túli hegyvidékre, és nyilván valahol Isten keze volt abban, hogy Cestius érthetetlen módon, ahogy írja a történetíró, felhagyott az ostrommal, és nekük alkalmuk nyílt a menekülésre. És ez valahol biztató a vég idejére is, hogy Isten ugyanúgy gondoskodni fog azokról, akik benne bíznak, amikor már tudják, hogy itt a vég, és csak a túlélésre kell koncentrálni, ugye ezt Jézus ilyen komoly szavakkal ecseteli, hogyha valaki a háztetőn van, ne szálljon le, hogy a házából valamit kivigyen, és ha mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elvigye, mert itt már szó szerint futásra, menekülésre van szükség, és ha akkor gondoskodott a benne bízókról, akkor nyilvánvalóan a vég idején is meg fogja ezt tenni. Erre buzdít azzal a felhívásával is, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen se szombatnapon. Úgy gondolom, hogy a korabeli keresztények megszívlelték Jézus felszólítását, és 31-től, tehát attól az esztendőtől fogva, amikor Jézus ezt elmondta, egészen 66-ig, míg valóban futniuk kellett, ők folyamatosan imádkoztak, hogy az Isten gondviselése egyengesse a városból való menekülésük útját, és ez pontosan be is teljesedett. Tehát ez mindenkit arra bátorít, hogy ha valaki komolyan veszi, és meggyőzi az írás arról, hogy közel van az ajtó előtt, akkor helyes előre imádkozni azért, hogy az Isten gondviselése őrizzen. Őrizzen minket, őrizzen a szeretteinket, és amikor valaki ezért imádkozik, hogyha kritikus idők beállnak, az Isten oltalma ott legyen, akkor meg is nyugszik az ember, elszáll a félelem, és az Isten pedig hűséges, és megvannak nála az imádságok, és az Isten nem felejti el évek során sem ezeket az imádságokat, és teljesíti is, mint ahogy annak idején megvédte a benne bízókat. És akkor olvasnám a 21-22. Verset, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ez a két vers egyrészt félelmetes, másrészt vigasztaló. Mert mi a félelmetes benne? Egyáltalán nem kendőzi el, hogy Istennek meg kell engedni, hogy végül ez a földi történelem, ahol a gonoszság megsokasul a végidején, ahogy Jézus előbb mondta, olyan nagy nyomorúságba jusson, tehát beérjenek ezek a következmények, amilyen nem volt a világ kezdete óta. Hát ez el kell ismernünk, hogy ez hátborzongató, mert mi az, ami még ebben a szörnyűséges történelemben nem volt? Milyen nyomorúság az, amit még überelni lehet abból, ami volt? És utána így folytatja tovább, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Hát ez mindennél többet mond, nem? Tehát ha Isten közben nem lépne, ha ő meg nem rövidítené, először fékezi az eseményeket, aztán meg megrövidíti ezt a nyomorúságot, hogyha az ő gondviselő keze nem lenne a dolgokban, akkor azt mondja, egy ember sem maradna meg, egy ember sem maradna életbe. De a vigasztalás abban van, hogy Jézus azt mondja, nem lesz soha ilyen nyomorúság, vagyis ez már az utolsó, itt már az Istennek a szabadítása következik. És amikor azt mondja, hogy egy ember sem menekülhetne meg, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, hozzáteszi, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Hát nem vigasztaló? Ugye Isten nem tüntetheti el a bűn nyomait, meg kell, hogy mutassa a bűn a szörnyű arcát, az emberi önzés. de kiszolgáltatva se hagyja ennek az embereket és a földet. Először lassítja, fékezi ezeket a vajúdási fájdalmakat, és mikor egy rövid időre el kell engednie, ugye elengedi a szeleket, és beköszönt ez a nyomorúságos idő, akkor meg lerövidíti ezeket a napokat. Nem engedi, hogy egészen kiteljesedjenek. Tehát ha valamiféle aranykorszak ígéretét halljuk, mert fogjuk hallani, ugyanis biztos, hogy teljesedni fog, amit a bibliai proféciák mondanak, hogy majd halljuk ezeket az ígéreteket Jézus eljövetele előtt, hogy békesség, biztonság, nem jön ti rátok veszedelem. Egyébként megjegyzem ezen a két kifejezésen, én már a múlt században is elcsodálkoztam, mert ugye korábban nem beszéltek világbékéről, az első két világháború előtt nem volt ez egy ilyen fogalom, hogy világbéke, nem volt biztonsági tanács, meg ilyenek, és hogy ilyen két modern szó így párosítva, hogy békesség, biztonság, ugye 2000 éve ott van a Bibliában, hogy ezt majd mondogatni fogják, de nem fog megvalósulni. Vagy csak rövid ideig, átmenetileg lehet, de ténylegesen nem fog megvalósulni. Tehát ha bármi olyat hallunk, hogy az emberiség kinövi, ha olyat hallunk, hogy itt majd világi, vallási erők összefognak, és rendbe hozzák a dolgokat, és lesz egy ideális társadalom, ha komolyan vesszük Jézus szavát, akkor ilyesminek nem hiszünk. Mert Jézus azt mondta, hogy ha a vajúdási fájdalmak megkezdődtek, akkor az annak a jele, hogy elkezdődött. Ha ezeket látjuk, akkor tudnunk kell, hogy ez a folyamat addig fog fokozódni, míg végül beletorkollik egy ilyen nyomorúságos időbe. És ezért is kezdte azzal, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert majd hallunk aranykorszak, meg békeigéreteket, meg ilyeneket, hogy megoldjuk, sikerül, fényes jövő van előttünk, és ehhez hasonlókat, de Jézus arra akar felkészíteni, hogy ha láttuk ezeket, akkor ez a realitás, hogy ez beletorkollik egy ennyire nyomorúságos időbe. És azt gondolnánk, hogy itt most már arról szól, hogy majd hogyan rövidítetnek meg ezek a napok, de még közben ékel egy részletet, és ezt így olvasom a 23. verstől a 28-ig. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ímé itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. De még egyszer figyelj csak meg ezt a kis szócskát, ha valaki ezt mondja, akkor néktek. Tehát úgy tűnik, hogy ez a nyomorúságos időben történik, amiről most beszél. Tehát ha akkor azt mondja néktek, ímé itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is. Ímé eleve megmondtam néktek. Azért, ha azt mondják majd néktek, ímé a pusztában van, ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész nap nyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. Nagyon érdekes ez a rész, megfigyeltük. Már előbb beszélt arról, hogy a vajúdási fájdalmak fokozódnak, sok hamis proféta támad, sokakat elhitetnek. Most viszont arról beszél, hogy hamis Krisztusok is támadnak. Mire lehet gondolni? Hogy majd ilyen hamis hírek lesznek, hogy itt megjelent a Krisztus, ott megjelent a Krisztus, visszajött a Krisztus. Tehát valamiféle hamisításai lesznek a Jézus visszajövetelének, és nézzük meg, hogy Jézus mekkora nyomatéka lóvettől. Azt mondja, ne higgyétek, ne menjetek utána, imi előre megmondtam nektek. És azt mondja, hogy akkora hamis jelek és csodák lesznek, hogyha lehet a választottakat is elhitessék. Hát így mondhatnám, hogy nem tehetségtelen hamis jelek lesznek, hanem olyanok, hogy még akik jártasak az Isten igében, még azokat is megtévesztetik, hanem nagyon figyelnek oda. Egyszer valamikitől én hallottam egy előadást, a Biblia magyarázatot ezekről a kérdésekről, egy angliai igehirdető volt, és még a mai napig a fülemben van egy mondata. Azt mondta, hogy a végső nehézségek idején csak azok állnak meg Isten oldalán is ezáltal oltalom és védelem alatt, akik jobban hisznek a Bibliájuknak, mint a saját szemüknek és fülüknek. Ez annyira frappáns megfogalmazás volt, hogy a fülembe maradt, akik jobban hisznek a Bibliájuknak, mint a saját szemüknek és a fülüknek. Mert azt mondja, hogy olyan nagy jelek és csodák történnek, hamis jelek, hamisítványok, hogy ha lehet, még a választottakat is elhitessék. De tegyük fel azt a kérdést, vajon kik lesznek ezek a hamis Krisztusok, vagy kik csinálják ezeket a nagy jeleket és csodákat. A választ ott találjuk meg, amikor így olvassuk a 28. versben, mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Nem tudom, valaki látott természetrajzi filmben kesejüket? Én most nem régen, ott a kislány, aki nálam van, nézett egy ilyen természetfilmet, és soha életemben nem hallottam, hogy a kesejük azok olyan nagy tömegben tudnak például megjelenni, hogy egy oroszlán eszi a zsákmányt, hogy egy idő múlva még az oroszlán is feladja, és ott hagyja a zsákmány utolsó részét nekik. És ott láttam abban a természetfilmben nagy tömegben ilyen kesejüket. Valami iszonyatosan csúnya madarak. Ugye ilyen, mintha így fölhúzva lenne a szárnyukkal így a válluk, és ez a szörnyű fejük, ezek a dögevő madarak valami borzasztó csúnyán néznek ki, és úgy gondolom, hogy Jézus korában ez egy közmondás lehetett, mint ahogy így is van, hogy egy állati vagy emberi holttest körül gyűrűznek a kesejük, és Jézus ezt a kifejezést használja itt, vagy ezt a közmondást idézi be, és a Bibliában a kesejük, a tisztátalan, gyűlölséges, dögevő madarak, meg a békák, ez a kettő a démonoknak a szimbóluma. Tehát ezzel Jézus arra utal, hogy Sátán és a démonai művelik ezeket a hamis csodákat, hogy ezt a szegény, tönkretett emberiséget az utolsó percben is hitessék. Arra tudok gondolni, hogy mivel a Biblia szerint a hamis proféták kórusba fogják mondani, hogy békesség, biztonság, nem jön rátok veszedelem, és amikor beáll majd ez a nyomorúságos idő, amilyen nem volt mióta népkezdett lenni, akkor az emberek szeméről lehull a hályok, hogy becsapták őket. Hogy ezek hamis proféták voltak, mert nem az jött, amit ígértek az aranykorszak és a békesség, hanem olyan nyomorúság, ami nem volt. És ekkor most már föl kéne ébredniük az embereknek, de akkor Sátán még mindig ámítsa őket, beveti ezeket a hamis jeleket és a csodákat, és úgy tűnik, hogy még a Krisztus visszajövetelét is hamisítják, és azt mondják, itt megjelent, ott jelent, a pusztákban, a belső szobában, és azt mondja, ne higgyétek, ne menjetek utána. És azzal hárítja ezt el, hogy a Krisztus visszajövetele azt nem tudják démonok utánozni. Szóval ez egy hasonlíthatatlan történelmi és kozmikus esemény lesz, mert így mondja, mint a villámlás az ég egyik szélétől támad, és ellátszik a másik széléig, úgy lesz az ember fiának eljövetele. És utána nézzük csak a 29. verset. Mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után a nap elsütétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. Kozmikus esemény lesz? Megrendül bele a természet? Azt mondja, hogy nap elsütétedik, hold nem fénylik, csillagok az égről lehullanak, és nem is tudjuk, mit akar ez a döbbenetes kifejezés, hogy az egek erősségei megrendülnek. Mert hogy a föld megrendül, azt már tapasztaljuk, de mi az, hogy az egek erősségei megrendülnek? És azt mondja, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. Tehát Jézus visszajövetele nem olyasmi lesz, hogy valahol eljut még, ha tömeghírközlők, eszközök ekkor is működnek, eljut a hír, hogy nem tudom, leszállt itt és ott ebbe a pusztába, vagy megjelent itt meg itt az őt várakozók körében, hanem azt mondta, ezt egyszerre az egész világon mindenki észlelni fogja, ebbe belerendül az egész természet. Ugye a Jelenések könyve így szól róla, hogy az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, mintha azt mondta, hogy folyosó nyílna az univerzumból, és azt mondja, Krisztus megjelenik nagy hatalommal és dicsőséggel, és mennyei seregek követik őt. Tehát ezt nem lehet összetéveszteni, és ezt a rendkívüli eseményt nem tudja az ellenség utánozni, imitálni. Ezért óv Jézus annyira. De milyen vigasztalás van abban a 29. versben? Mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után. Én ebben azt a vigasztalást találom, hogy Isten megrövidíti azokat a napokat, és nem hagyja, hogy itt már nyúljanak a dolgok, és vége láthatatlan szenvedés legyen, hanem éppen a választottáért rövidíti meg ezt az időt, és azt mondja, mindjártam a napok nyomorúságai, azonnal érkezik. Tehát tulajdonképpen az ő visszajövetele rövidíti le ezt az időt, az ő beleavatkozása a földi eseményekbe, az ő igazságszolgáltatása, ez rövidíti le ezt a nyomorúságos időt. És még a 30. versből egy gondolat, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Biztosan emlékszem rá, hogy erről a bibliai igéről már volt itt szó, talán van, aki emlékszik is rá, hogy ez olyan megkapó nekem mindig, hogy így mondja, hogy amikor ő megjelenik az ég felhőiben, akkor a föld minden népe sír. Mindig arra gondolok, hogy ez milyen életszerű. Mert ha ez tényleg bekövetkezik egyszer, semmi más nem tudok elképzelni, mint hogy minden ember megrendült sírásra fakad. Van, aki az örömében, és hiszi, hogy ez a szabadulás, van, aki a kétségbeesésében, de az nem hagyhat, hogy így mondjam, szemet szárazon, vagy nem hagyhat érzéketlenül, vagy közönösen senkit, hogy itt évszázadokon, évezredeken át folyt a vita, hogy Isten egyáltalán létezik-e, meg Jézus Isten fia-e, messiás-e, és egyszer csak ez a döbbenetes esemény ténylegesen egy valós történelmi, kozmikus eseményként megtörténik. Nem is lehet ennek más hatása azokra, akik még élnek, léteznek a Földön, akik túlélték a nyomorúságos időt, mint az, amit itt ír, hogy sír a Föld minden népe. És a következő vers, a 31. ezt mondja, elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Mintha itt is azt mondaná, hát értük jött azokért, akik hozzá imádkoznak, akik segítségül hívják, akik a szabadításában reménykedtek, és most rögtön az történik, hogy ezeket egybegyűjteni, és ezeket azonnal felszabadítani a nyomás alól, ez tulajdonképpen Krisztus visszajövetelének a célja. Hát eddig vettük ezt a beszédet, tudom, hogy ez elég tömör volt, de otthon én azt ajánlom, hogy mindegyikünk olvassa el egy jó párszor, most látom, hogy az időt is túlléptem, és ha jó párszor elolvassuk, lehetőleg még frissen, most miután itt szó volt róla, akkor nagyon az emlékezetünkbe fog vésődni. És akkor nem lehet minket megtéveszteni, és nem lehet elhitetni. Ellenben figyelhetjük azt, hogy hogyan teljesednek Jézus szavai. És Jézus azt mondta, hogy ezeket most mondtam meg nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Sokszor előre olyan hihetetlennek látszik, hogy ezek bekövetkeznek, de ha aztán látjuk, hogy tényleg úgy lesz, akkor az ember hite hatalmasan megerősödik az Isten ígéreteinek a megbízhatóságában, és a Szentírás kijelentéseinek a hitelességében.